hogy elkészült és hálásak vagyunk ezért. Egy másik hír a héttel kapcsolatosan, hogy Bílek Gyuszi bácsinak a temetése megvolt a múlt hét folyamán, és hálásak vagyunk, hogy többen el tudtak jönni énekelni. Hisszük, hogy az evangélium szólt, és akár Gyuszi bácsi, Gyula bácsi életén keresztül is, valamint az Úr Jézus szaván keresztül tudott ezt szólni a gyászolóknak és a megjelenteknek. Imádkozzunk az özvegyért, Erzsike néniért, aki a Balfiúti otthonban van, és tehetjük, látogassuk meg, mert akár az egészségügyi állapota, akár a szellemi állapota is már eléggé leépülőben van, de nagyon örül mindig, hogyha valamilyen testvéri szót hall, és hogyha együtt imádkozunk vele, együtt olvasunk igét, együtt bizonyságot teszünk és képviseljük az Urat, akkor nagyon-nagyon föl tud melegedni az ő szíve. És testvéreim, kérném, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg az ige szakaszunkat, ami a János evangélium a 15. fejezetéből kerülne felolvasásra. János evangélium a 15. fejezet első versétől olvasnám az igét a 8. versig. Nagyon ismert ige szakaszok, de hiszem, hogy mindannyiunknak megerősítésre, valamint elgondolkodásra fognak majd okot adni. János evangélium a 15. fejezet első versétől, így hangzik ez, ige. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy szeretnéd ilyen képpel teli példával bemutatni nekünk, hogy hogyan viszonyul az élet mi hozzánk. Bocsáss meg, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az élet. Olyan sokszor azt gondoljuk, hogy az élet erő és az élet vidámság az belőlünk származik. És bocsáss meg, hogy nagyon sokszor ebből indulva ki akarjuk a mi világunkat értelmezni, a világunkat betájolni, és a világról a mi élet gondolatainkat, képünket festeni. Bocsáss meg ezt. Köszönjük, hogy a te igéd visszarángat a valóság talajára, és kérünk, hogy ezen a talajon Krisztus alapzatán, talaján hagy tudjunk szilárdan megállni, és így te benned bízni. Amen. Foglaljunk helyet. Testvéreim, azt lehetne talán két címet is adni neki, hogy Krisztus nélkül semmit, vagy az, hogy cselekvő gyümölcstermés, mert Jézus Krisztus erről beszél, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Hát ilyenkor én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember zsebében kinyílik a bicska, hogy én ne tudnék mit cselekedni. Hát én életerőtől duzzadóan az életnek a nagy része előttem állva, hogy ne tudnék már miket cselekedni, de mégis, hogyha Jézus Krisztus ezt mondja, akkor érdemes elhinni. Nagyon sok ember azért nem akarja elhinni, mert hogyha ez csupán egy ember szájából származna, akkor valóban nagyon jogos lenne. Nagyon sok szülő helytelenül nevelve a gyermekét önmagához láncolja, és úgy akarja értelmeztetni a gyermeknek az életét, hogy Én kellek ahhoz, hogy te valaki legyél, hogy te valamivé válj, én kellek hozzá. És testvéreim, lehet, hogy olykor a főnökkel is van ilyen kapcsolat, hogy a főnök érezteti ezt, vagy lehet, hogy valamilyen baráti kapcsolat, vagy valamilyen érdekkapcsolatban az emberek szeretnék ezt éreztetni, amikor talán egy terméket akarnak eladni, hogy enélkül a termék nélkül a te életed olyan sivár, olyan semmit érő, viszont ezzel válhatsz valamivé. Amikor az ember mondja ezt, akkor valóban ott kell, hogy legyen a kétely a mi szívünkben. De amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor annak ellenére, hogy talán sok mindent nem értünk, rá kell jönnünk, és meg kell keresnünk azt, hogy mire érti is ezt pontosan. És hogy ezt megértsük, az 5. versben hangzik el ez, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én benne marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Testvéreim, csodálatos, hogy a Biblia első lapján kiderül, hogy az ember cselekvésre lett teremtve. Cselekvésre vagyunk teremtve. És ez egy nagyon örömteli dolog, mert azt látjuk, hogy vannak a mi gyermekeink, akik elkezdenek egy néhány hónapos korban már kúszni, mászni, aztán egy idő után már járni is, és le se lehet őket lőni, cselekvésre, izgés, mozgásra vannak teremtve, és nem tudnak nyugton lenni, ezt tapasztaljuk mostanában sokszor, hogy képtelenség lenyugtatni őket, de mégis olyan jó lenne ezeket a cselekvéseket olyan jó mederbe beleterelni, hogy értelmes cselekvések legyenek. És mi nagyon sokszor, amikor felnövünk, azért már az energiáinkat fölösleges dolgokra nem szívesen fecséreljük el, hogyha tudjuk, hogy a hasznosra is el tudjuk költeni. De mégis az Úr Jézus beszél arról, hogy bár cselekvésre vagyunk teremtve, sőt azt mondja, hogy termésre vagyunk teremtve, hogy teremjünk, mégis azt kell észrevennünk, hogy Jézus arról beszél, hogy semmit nem tudunk cselekedni. Mit jelent ez a semmi? Tenni akarunk valamit, de mégis nem tudjuk úgy élni az életünket, hogy annak valami haszna legyen Krisztus nélkül. És itt a haszon nem anyagiakban mérhető, hanem olyas valamiben, ami a világ szempontjából hasznos. És a világ szempontjából úgy hasznos, itt most nem találmányokra, meg olyasmikre gondolok, mert nagyon sokszor a reformkorban föltették a kérdést, Vörös Marti, hogy vajon a könyvnyomtatással haladt előre az embernek az élete. Haladt előre, hogy most már azért olvasunk, azért tudunk olyan sok információt, hogy ezt az emberiség szolgálatába állítsuk be, vagy azért, hogy még inkább önzőek legyünk, még inkább kizsákmányoljuk a másikat, még inkább rossz dolgokat cselekedjünk általa, és nem attól függ, hogy mennyit tudunk, hanem attól függ, hogy ki irányítja az életünk. Tehát van egy reménnyel teli kívánság, egy törekvés az emberben, és nagyon láthatjuk azt, hogy ahogy mondja a mi igénk, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Amilyen erős a gyökér és maga a tőke, azt gondolnánk, hogy olyan erős lesz majd a szőlővessző. Apukám, amikor elkezdett tanítani engem a meccésre ott az egri borvidéken, akkor mondta, hogy mindig abból kell kiindulni, amikor ránézünk egy tőkére, hogy milyen vesszői vannak, valamint még talán kicsit korább, még előrébb, hogy milyen maga a szőlő tőke. A tőke milyen erős, milyen állapotban van, aztán utána lehet ránézni a vesszőre, hogy ez a tőke milyen vesszőt hozott tavaly, és nagyon sok esetben azt gondoltam, hogy hát mindegyiket olyan egy kapta fára kell csinálni, ide egy szál veszi, oda egy szál veszi, aztán csókolom, le kell kötni, és akkor majd terem, ilyen drótos szőlőben, viszont apukám elmagyarázta, hogy ez nem így van. Abból indulunk ki, ami ott áll előttünk, ami ott van előttünk. A szőlő tőkéből, valamint a szőlő veszély állapotából indulunk ki. És valóban volt olyan szőlő tőke, ami ilyen nyeszlett Hiába volt olyan vastag, mint a karom, de mégis ilyen nyeszlett szárak voltak benne. Az volt olyan, amin az apukám egyetlen egy szárat se hagyott meg. Ez majd jövőre egy kicsit jobban összeszedi magát, és máshogy fog szálvesszőt hozni. Aztán volt olyan, amin életerős 4-5 ilyen újnyi vastag szálvesszőnek valók is voltak. Azon is azért legtöbbször maximum 3-at hagyott meg, de azért 2-t azon bátran meg lehetett hagyni a 2 oldalra lekötni. Azon bőséges termés volt várható, mert életerős volt maga a szál. Sokszor megállapítják a fiatalok, ugye szokták mondani kicsit szlengben, hogy de gyökér valaki, de gyökér. Hát mit állapít meg az az ember, aki azt mondja valakiről, hogy gyökér? Az, hogy mi van elrejtve ott az agyába, ami a száján kibudjanva hát előjött, és fölsejlik az, hogy mi is ülepedett oda le abba a kis szürke állományba. De az Úr Jézus Krisztus azt mutatja meg nekünk, hogy mekkora szüretnek kellene lennie akkor, hogyha ilyen gyökér, ilyen tőke állománya van egy gyülekezetnek, vagy egy gyülekezeti tagnak, vagy egy hívő embernek, mint amilyen maga Jézus Krisztus. Milyen termés várható ott, ahol a szőlő tőke maga Jézus Krisztus? Mondhatnánk, hogy hát nagyon-nagyon sok, óriási sok, de az Úr Jézus Krisztus mégis az ő országát lekorlátozta ezen a földön megnyilvánulásként az ő benne hívőkre. Azokra, akik őt követik, és akik azt mondja, hogy olyanok, mint a szőlő vessző. Magunkat kell lemérnünk tehát, hogy kik vagyunk mi. Mert másokat nagyon könnyen tudjuk mérni. Én azt vettem észre magamon, hogyha előítélet van bennem mások felé, akkor az mindig valamilyen vélt előjogokból táplálkozik. Nekem jogom van, ez ahhoz. Előjogokat, azt gondolom, hogy jár nekem valami. Hát testvéreim, a Bibliából azért azt láthatjuk, hogy olyan sok előjogunk nekünk nem nagyon van. Nem nagyon van előjogunk. Szeretnénk mi előjogokat, meg átsingózunk valamilyen szinten rá az előjogokra, de a Biblia alapján annyit tudunk, hogy bűnös emberek vagyunk. Annyi az előjogunk, hogy halálra méltóak vagyunk. Emlékszünk rá azért a tékozó fiú példázatában a nagyobbik fiú előjogokat dédelgetett. Dédelgetett előjogokat. Nekem előjogom van erre, meg arra, meg egy kis báránykarra, meg erre, meg tulokra, meg arra, meg le kéne vágatni az apámnak. Nekem de miért nem vágatja már le, itt gürözök, ki tudja milyen, mennyi idő óta. Előjogokat táplált magában, és úgy viszonyult másokhoz, és innentől kezdve jönnek az előítéletek, vagy akár, hogyha nem is előítélet, csak ahogy tekintek a másikra, hogyha az előjogaimon keresztül tekintek a másik emberre, akkor biztos, hogy nagyon rosszul nézek rá. Mert az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy ahhoz, hogy megmeneküljünk a haláltól, nem a cselekedeteinkre, hanem Isten végtelen kegyelmére volt szükség. Nem erre a típusú cselekedetre van szükség, mégis azt látjuk, hogy azt mondja a 8. versben az ige, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek, az lesz az én atyám dicsősége. Az atyám dicsősége lesz a ti termésetek, és az, hogy az én tanítványaim lesztek. És az Úr azt akarja, hogy miután ezt a kegyelmet megkaptuk, szentségben, a békében, a szeretetben, vagy a Galata 5-ben felsorolt lélek gyümölcsében, van a 9 dologban, gyarapodjon a mi életünk. Az Úr szeretne nagy dolgokat velünk tenni, és a Bibliában, a János evangéliumában 2-szer is beszél erről, egyszer Nátánaelnek, amikor mondja a János evangélium első fejezetében, hogy mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Nagyobb dolgokat fogok veled láttatni, És mi csodát, mi nagy dolgokat szeretünk látni, hol lehet nagy dolgokat látni, hát a YouTube-on, meg a cirkuszban, azt gondolnánk, hogy itt lehet nagy dolgokat látni, de nem, azt mondja tovább, és hozzátette, bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az ember fiára. Az igazán nagy dolog az, hogy Jézus Krisztus Istenként úgy van jelen ebben a világban, és úgy van jelen, úgy lehet jelen a mi életünkben, hogy megváltoztatja a mi életünket, a mi előjogunknak hitt bűneinket, ami az előszégyenünk, vagy a valós szégyenünk igazándiból, azt el akarja venni, és olyan emberi akar bennünket tenni, akik az Isten dicsőségére tehetünk most már bármit. Aztán a 14. fejezetben is azt mondja, a mígénk a 12. versben, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbat is tesz, mert én az Atyához megyek. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Nagyobbakat cselekedni. Hát testvéreim, nem azért tudunk nagyot cselekedni, mert összeszedtük magunkat, és olyan jó, erős szőlővesszőkké váltunk, hanem azért, mert túlságosan ragaszkodunk a szőlőtőkéhez. Minél jobban ragaszkodik, minél többet szív el onnan a szőlővessző, annál erősebb lesz. Mitől erős egy gyülekezet? Attól, hogy nagyon ragaszkodik Krisztushoz. Mitől erős egy család? Mondhatnánk attól, hogy van 8, meg 10, meg 20 gyermeke, vagy nem tudom, hogy milyen küldetésben van. Nem attól erős, testvéreim. Attól, hogy mennyire ragaszkodik Jézus Krisztushoz. Mitől vagyok én erős? Hogy az Isten dicsőségére tudom úgy élni az életemet, hogy valóban az Istennek dicsőséget adnak az emberek. A szentség, a szeretet gyümölcse, és a szőlővesszők az áldásuknak a bő gyümölcsét teremhetik a világ számára. Attól erős, hogy még jobban ragaszkodik, még többet képes és kész elszívni a szőlő tőkétől. Minél többet szívok, annál erősebb vagyok. Kisgyermekünk, aki születőfélben van, hát olyan jó szívó erővel rendelkezik, mert a feleségemnek a fogai elkezdtek tördelődni, meg minden porcikája elkezdett fájni, és ajánlották, hogy hát után kell tölteni, nincs mese, után kell tölteni a kimerült vitamin készleteket, meg ezeket, meg azokat, mert a gyermek használja. Használja, aztán az első néhány hónapban is, az előzőek is használták a feleségemből áradó életet, és így tudtak növekedni. Persze nem túl jó példa, mert egy idő után van az elválasztás, meg a leválás, meg a szülőktől való elválás. Az Istentől nem válhatunk így el, hanem még inkább kell ragaszkodnunk hozzá, és még inkább belőle kell élnünk. De nem vagyunk tétlenségre kárhoztatva, testvéreim, és Krisztussal és igéjével egyesülve az Úr megelégedésére és uralmának a dicsőségére élhetünk. Azt mondja a mígénk a 3. versben, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Megtisztít az Isten igéje. Tiszták vagytok, tisztává váltok az ige által. Aztán mondja azt, hogyha látjuk azt, hogy bár cselekvésre vagyunk felszólítva, de nem akármilyen cselekvésre, nem önfejű cselekvésre, hanem Krisztusból eredő cselekvésre, akkor azt láthatjuk, hogy eltölthet bennünket valamilyen félelem, vagy borzalom, vagy mondjuk inkább borzongásnak, hogy beleborzadhatunk, hogy azt mondja az Úr, hogy nálam nélkül. Nélkülem. Lehetséges élni Krisztus nélkül, de képtelenek leszünk a jóra. A jóra, amire teremtve vagyunk, az Isten képmására azért lettünk teremtve, hogy mi hordozzuk az Isten képmását ezen a földön. És itt jön a kérdés, hogy fel vagy-e avatva Isten számára? Fel van-e az életed avatva az Isten számára? Arra való-e az életed, hogy az Isten számára legyen fölajálva, vagy föl van-e ajánlva? Ha magunknak nincs meg az Úr Jézus, akkor nem vihetjük őt másokhoz sem. Akinek nincs Krisztus az életében, és nem belőle táplálkozik, nem tudja vinni másokhoz. Krisztusban volnék, de nem úgy, hogy meg is maradjak. Úgy vagyok Krisztusban, hogy bár Krisztusban vagyok, de amikor jön a metszés, akkor az valószínű, hogy le fog onnan kerülni, nem pedig az lesz mondva, hogy no igen, ezen bő termés várható, ezt inkább megtrágyázni, meg megkapálni kell, nem pedig lemetszeni. Gyümölcstelenül, élettelenül, hely nélkül a szentek között nem sokáig lehet megmaradni, úgy tűnni, mintha valaki Krisztusban lenne. Ugyanis az ember rá kell, hogy jöjjön, ahol az imaóra igénk is szólt, hogy az élete teljes sikertelenségre van utalva Krisztus nélkül. És nagyon sokáig az ember erre nem akar rájönni, mert ez olyan megalázó, ez olyan ledegradáló, hát mi az, hogy egy életerős fiatalnak az élete teljes sikertelenségre van kárhoztatva. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, semmit létre nem hozhattok. Krisztus nélküli tanításban. Hát testvéreim, hogyha valaki tanítást mond, és nincs benne Krisztus, akkor azt tudjuk, hogy nem sokat ér. Lehet nevelő, meg lehet mennydörgő hatása, meg lehet jó zenével, bár túlságosan nem készültünk a mai zenei alkalomra, vagy a zenei szolgálatra, de lehet nagyon profi zenével is kiállni, bár csak úgy tudnánk mindig, meg lehet különböző művészetekkel lebilincselni az embereket, de hogyha a szószékről hiányzik Krisztus, akkor a sorokból, a padokból is egyre inkább hiányozni fognak a hallgatók. Kell, hogy szóljon az Úr Jézus Krisztus. A kereszténység Krisztus nélkül egy rendkívül különös vállalkozás, egy rendkívül különös dolog. És nagyon sokszor az emberek eljátsszák, vagy megpróbálják eljátszani ezt. Krisztusinak lenni Krisztus nélkül. Ugye erről szól a kereszténység. Mármint a Krisztusiról szól a kereszténység, nem pedig Krisztusivá válni Krisztus nélkül, hanem pontosan arról szólna, hogy csak Krisztussal lehet Krisztusivá válni. Tehát szólni kell a csodálatos feláldoztatásáról, szólni kell az elégtételről, az emberi bűnökért, a hitből való élet nagy tanításáról, és szólni kell Krisztus korlátlan uralmáról. Megigazulás hitáltal, Isten fiúság kiválasztásról, a kegyelemről, a korlátlan uralkodóról, a csalhatatlan tanítóról, bárki bármi mást mondhat, amit Jézus mond, az fölül kell, hogy írja, a dicsőséges királyról, mert ti magatok se fogadtátok be Krisztust akkor, hogyha nem kívánsz és nem vársz megtéréseket Krisztus által. Én úgy gondolom, testvéreim, hogy akik itt vagyunk, mi vágyunk arra, hogy legyenek megtérések a környezetünkben. Legyenek megtérésünk ebben a városban, ennek a városnak a környezetében. Én úgy gondolom, hogy nem azért vagyunk keresztények, hogy csak úgy jól érezzük magunkat, és hogy elrejtsük ezt. Vizsgáztathatom magam, hogy mennyire odaszánt az én életem, mennyire hiszem el, hogy az Úr, és mennyire kívánom, mennyire kívánatos a számomra, hogy az Úr megtéréseket idézzen elő a környezetemben, és ott, ahol élek. Olyan jó, hogyha ott van ez a vágy, mert akkor fogadtuk be igazán Krisztust, ugyanis az nem vár megtéréseket, aki maga sincs megtérve, aki maga se ment át azon, hogy Jézus hogyan szabadította meg a bűnöktől az életét. Aki átment ezen, tudja, hogyha nekünk rajtam kegyelmezni tudott az Úr, akkor bárki máson képes kegyelmezni. Személyes jelenlétének az erejében kell bíznunk, mert az a teljes sikertelenségnek az ellentéte, hogyha jelen van az én életemben. Testvéreim, nem a fegyverek nyerik meg a háborút. Mindig a kar nyeri meg a háborút, ami a fegyvert irányítja. És mi nagyon sokszor fegyverekben bízunk. Pedig abban a karban kellene bíznunk, aki irányítja ezeket a fegyvereket. Dávid miben bízott? Az öt kövecskével? Milyen ravasz volt, hogy nem egyet rakott be. Uram, ez az egykével is el. Nem, azért vetette ő azt az ötöt. Jó lesz az, hogyha van ott egy-kettő. Még egy-kettőt azért el lehet suhintani, hogyha nem sikerül olyan jól az első. Nem az öt kövecskében bízott. Te az erőddel és a filiszteusok gőgjével jössz ellenem, de én az élő Isten erejével megyek te ellened. És azt látjuk, hogy nem a fegyverben, hanem abban a kézben, aki a fegyvert irányítja, az Úr Jézus Krisztusban. Jézus nélkül lehet beszélni, de semmit sem lehet tenni. És a bölcsesség szava az, hogy az Úr azt szeretné, hogyha csüngnénk Jézus Krisztus személyén, alávetni magunkat, és örömmel hinnénk benne, és az ima életünk ezt tükrözné, és ezt mutatná meg, hogy mi tőle vágyunk függni, belőle akarunk erősödni, és azt mondja az ige, hogy ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, megszárad. Összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Testvéreim, a Bibliában van egy néhány ilyen fokozás, talán Ábrahámnál tapasztalható ez meg, hogy vedd a te fiadat, akit szeretsz, a te egyetlenedet, és vidd, és áldozd fel. A te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz. Valahogy az Úr tudja, hogy mi az, ami igazán hatásos számunkra, és mégis, ami hiába, hogy az Úr mondja, hogy a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, mégis Ábrahám azt mondja, hogy igen, ő az én fiam, ő az én egyetlenem, az, akit szeretek, de tőled kaptam, és neked tartozok vele, és hogyha te ezt kéred tőlem, akkor ezt fogom cselekedni. És testvéreim, a megelégedés szava, Uram, mi az, amit te nélküled akarok cselekedni? És testvéreim, ez a kérdés jó, hogyha ott van bennünk, amikor a mi cselekvéseinket el akarjuk indítani. Uram, veled, vagy nélküled akarok cselekedni? Vannak olyan cselekedetek, amikre nem szeretjük, hogyha tudják az emberek. És most itt nem a titkos születésnapi szervezésekre gondolok, hanem olyasmi cselekedetek, amiket nem nagyon szeretjük, hogyha más emberek látnak, mert az rólunk olyan negatív képet fest, és nem nagyon azt a képet mutatja, hogy mi mennyire odaszánt életűek vagyunk. Tegyük fel ezt a kérdést. Uram, mi az, amit én te nélküled akarok cselekedni? És testvéreim, örülhetünk, hogy a gyülekezet semmit sem tud Jézus Krisztus nélkül cselekedni, mert hogyha egy dolog is lenne, amit képesek lennénk Jézus Krisztus nélkül véghez vidni, akkor egy idő után valószínű, hogy mindenből szeretnénk kizárni az Urat. Miért mondom ezt? Azért, mert valahogy így van az emberi élettel is. Szeretnénk, hogyha nem függnénk embertársainktól. Régen a szomszéd vigyázott a házunkra, amikor talán elmentünk nyaralni, meg rá pislantot. Ma már nem a szomszéddal akarjuk vigyáztatni, hanem őrzővédő berendezésekkel. Nem akarunk függni a másiktól. A mi életünkben miért nem akarunk függni? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy vannak olyan tulajdonaink, amivel a másik nem jól bánna, nem becsülné meg úgy, mint ahogy mi megbecsüljük. És testvéreim, olyan jó az, hogyha rájövünk arra, hogy bár lehet, hogy az emberekben nem érdemes bízni, erre biztat bennünket is az ige, hogy ne az emberekben bízzunk, hanem az Úrban bízzunk, viszont őben a teljes mértékben meg kell erősödni, és bíznunk kell. És testvéreim, talán mondhatnánk, hogy hát olyan lehangoló így az élet, hogy nem tudunk semmit se cselekedni Jézus Krisztus nélkül. Viszont én úgy gondolom, hogy nagyon örömteli dolog az, amikor rájön erre az ember, hogy nélkülem semmit se tudtok cselekedni. Emlékszünk rá, hogy hány éves korában kapta azt a kijelentést utoljára Ábrahám, hogy neki fia fog születni? 99 éves volt, azt olvassuk. Aztán ezt mondta az Isten Ábrahámnak, Száraj, te feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked, megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arca borult, de nevetett, és ezt mondta magában, 100 esztendős embernek lehet a gyermeke, vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? Nevetett Ábrahám. Egy oszlopot kell csak tovább mennünk a Bibliával, amikor Sára is nevet. Azt olvassuk, Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. ezt mondták azok az angyalok, hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban, egyikük ezt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Sára nevetett magában, és ezt gondolta, miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem, meg az uram is öreg. Mondhatnánk, hogy az egyiket elmarasztalták, ezek a személyek, ezek a igen, így mondja, hogy egyikük, hárman elmarasztalták, Ábrahámot meg nem. Ha milyen személyválogatás már ez, nem? A férfinek, ha csinálja, ugyanúgy nevet, őt hagyjuk békén, Sára nevet, hát őt meg azért álljon már meg a mellett, mi az, hogy elmarasztaljuk. Nem azt marasztalták el, hogy nevetett, hanem azt, hogy utána hogy tudjuk, hogy nem vallotta be, de azt is elmarasztalták, hogy melyik kire tekintett. Ábrahám önmagára tekintett és nevetett. Sára, el tudom képzelni, hogy Isten hatalmára tekintett, és úgy nevetett. Mikor nevetünk, testvéreim? Mikor nevetünk? Mikor nevetjük ki magunkat? Amikor az Isten ígér valamit, és azt mondjuk, mert a világ akkor nevet, körbe röhögi az Istent, és körbe röhögi az Isten félőket. Látjuk ezt? És testvéreim, mit mond nekik a világ? Az ellenfélnek sok cselekednivalója van, de ez az örömteli számunkra, hogy a sátánnak rengeteg cselekednivalója van, de a sátán ezen a világon soha semmit nem tudott, és soha semmit nem fog tudni cselekedni. Ez döbbenetes, hogyha belegondolunk, mert mi azt gondoljuk, hogy a sátán az egy mekkora hatalmasság, mekkora szellemi tekintély a szellemi világban. Testvéreim, azt mondja róla az ige, semmit nem tud cselekedni. És mi nagyon sokszor mitől félünk, hogy jaj, a sátán így kikér bennünket, meg ilyen nehézségeink vannak, meg olyan nehézségeink, és azt mondja az ige, hogy nem kell félnünk a sátántól, ő az égvilágon semmit nem tud cselekedni. Semmit az égvilágon nem képes cselekedni. Mi vagyunk képesek akkor cselekedni, hogyha ragaszkodunk az Úrhoz. Az evangéliumot meghazudtolhatja, a kegyelemről, az Istenben való bővölködésről való üzenetet megcáfolhatja, és nagyon eltorzíthatja, de nem akkor kell remegnünk, és nem akkor kell, hogy elfogjon bennünket a félelem, és nem akkor nem kell a lábunkra állnunk, amikor ilyen nehézségekkel állunk szemben, hogy a sátánnak milyen óriási cselekedetei vannak, mert testvéreim, azt mondja Jézus Krisztus, hogy nélkülem semmit senki ezen a világon nem képes cselekedni. Olyat, ami valamit érne. És testvéreim, nézzük csak meg, ez a világ folyamatosan zajong, lázong, folyamatosan akarja maga igazát szajkózni, és nem veszi észre, hogy semmire nem képes. Tologatni képes talán az atomokat jobbra-balra, talán, mint ahogy MacGyver egy fogpiszkálóból, meg 2 liter desztillált vízből atombombát csinál, vagy nem tudom, hogy mit csinál, de lehet, hogy erre sok mindenre képes, de arra nem képes, hogy valami olyasmit hozzon létre, ami élete, amiből élet származik, és amire azt mondja az Úr, hogy gyümölcs. Gyümölcs. Mert testvéreim, csak az, annak van értelme ezen a földi életen élnie, aki gyümölcsöt képes teremni. Valamit tenni akar mindenki. És milyen döbbenetes az, hogy egy-egy koporsó mellett állva, akár a Gyula bácsi mellett is, az emberek elgondolkodnak, hogy mit tett ez a Gyula bácsi. Mit tett? És amit igazán tehetett, az csak az volt, amit Jézus Krisztussal tett. Legyünk olyan emberek, akik tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus nélkül semmit nem érdemes tenni. Azt mondja az ige, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Vágyjunk tenni Isten dicsőségére dolgokat, de csak Jézus Krisztussal. És hogyha ez a mi vágyunk, akkor tapasztalunk megtéréseket, megújulásokat, és élet fölvirágzásokat. Adja az Úr, hogy ilyen gyümölcs termőletünk legyen. Amen.